Imádkozzunk! A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit az esztendő utolsó vasárnapján. Isten kegyelme, hogy megértjük ezt a napot. Örüljünk az Úrban, és legyünk hálásak ezért. Énekeljük, testvérek, a 158. éneket. A 158. ének így kezdődik. Ó, Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Kedves testvérek, olvasom Istennek igéjét a Máté evangéliumának második részéből, a 13. verstől kezdődően. A Máté evangéliuma második részének 13. versétől szól az ige. Mikor pedig a bölcsek visszatértek, íme megjelent az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és ezt mondta: kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom neked, mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig fölkelvén vette a gyermeket és annak anyját, és Egyiptomba távozott. És ott volt egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ekkor Heródes, látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szer fölött felháborodott és kiküldvén, megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedtek be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt: szó hallatszott Rámában, sírás, rivás és sok keserves jajgatás. Rákhel siratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Mikor pedig Heródes meghalt, íme az Úrnak angyala megjelent álomban Józsefnek Egyiptomban, mondván: kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj Izrael földére, mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresték. Ő pedig felkelvén magához vette a gyermeket és annak anyját, és elment Izrael földjére. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lapozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén a felől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, testvérek, elénekelve a 348. énekünk első 4 versét. A 348. ének így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Áldjad őt
Imádkozzunk! Örökké való Istenünk, édesatyánk, Jézus Krisztus által. A mulandóság gyermekeiként érkezünk most, az esztendő utolsó vasárnapján a te színed elé. Ilyenkor esztendő végeztével újra és újra érezzük azt, hogy mennyire gyorsan múlik az idő fölöttünk. Istenünk, azt is szeretnénk megélni egyben, hogy miközben múlik az idő fölöttünk, aközben betelik a mi életünk mennyei tartalommal, igazi, maradandó, örökkévaló lényeggel. Bocsáss meg, Istenünk, hogyha úgy teltek el ezek a napok, hetek, hónapok fölöttünk, hogy nem mindig fordítottuk a mi szívünk üres edényét feléd. Nem mindig siettünk hozzád azért, hogy megtöltsd a mi üres lelki edényünket mennyei tartalommal. Bocsáss meg, Urunk, ha sokszor pótszerekhez folyamodtunk, ha sokszor megelégettünk holmi mulandó, értéktelen, rövid távú semmiségekkel. Istenünk, nem csoda, ha olyankor nem nyugodott meg bennünk a lélek, ha nem kapott választ a szív a sok-sok kérdésére. Köszönjük neked, hogy ma újra itt lehetünk. Köszönjük, hogy a te gondoskodó szereteted akar ma is gazdagon ellátni minket. Jól tartani mennyei kenyérrel. Betölteni a mennynek a csendjével és nyugalmával. Mert látod, Istenünk, sok nyugalomnap, vasárnap futott úgy el fölöttünk, hogy mi nem kerestük a te közeledben ezt a mennyei csendet és nyugalmat. És tovább maradt békétlen és háborgó bennünk a lélek. És mentünk bele a zakatoló vasárnapokból a hétköznapok taposó malmába. És nem volt kellő lelki felvértezettségünk, felfegyverkezettségünk ahhoz, hogy a hétköznapok küzdő terén helyt álljunk. És ezért nem egyszer vérzett a szívünk. Köszönjük, hogy nem engedtél egészen elvérezni. Nem engedted, hogy föladjuk. Nem engedted, hogy lemondjunk a tovább lépés lehetőségéről. Köszönjük, hogy újra azért hívtál ma ide, mert ebben akarsz segítségül lenni nekünk. Urunk, tégy nagyon hálásakká minket, hogy megérhettük ezt az esztendő utolsó vasárnapját. És ugyanakkor könyörgünk és kérünk, hogy áldj meg minket a tovább lépésben, hogy az veled történjék a teljes rád hagyatkozás belső bizalmával. Köszönjük neked, hogy Jézusért könyörülsz, elfogadsz minket, és megáldod a mi közösségünket. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 433. ének első két versét. 433. énekünk így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Thank you. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét, amint az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében, a 8. rész 31. és 32. verseiben. Felolvasom Isten igéjét Pál apostolnak a Róma beli gyülekezethez írt leveléből, a 8. részből, a 31. és 32. versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent? Minékünk. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent, minékünk? Eddig tart az alapige. Meg a testvérek, egyik karácsonyi prófécia az Ószövetségben úgy hangzott, hogy az asszony szül fiat, és annak a nevét Immánuelnek nevezik, ami magyarul azt jelenti, hogy velünk az Isten. Ezt a proféciát ismételte, Isten követte annak idején, amikor hírül adta Józsefnek, hogy az ő jegyese Mária lesz, Isten különös eszköze abban, hogy ez a megígért messiás, Jézus Krisztus belépjen a bukott ember világába. És hogy az ő érkezése nyomán beteljesedjék Istennek ez a drága ígérete, miszerint ő velünk van. Ezért nevezték őt úgy, hogy Immánuel, vagyis magyarul velünk az Isten. Pál apostol rögtön rá is kérdez, nagyon gyakorlatias módon, ha Isten velünk, akkor mi ennek a következménye? Ha valóban Jézus Krisztusban a testélet, isteni szeretetben, maga Isten érkezett közénk, látható, megfogható módon, ember közelbe került az Isten, akkor mi ennek a következménye, reánk nézve? Nyilván az, amiről Pál rögtön itt beszél, hogy akkor nincs, és nem is lehet senki, és semmi ellenünk. Pontosabb fordítás szerint ez a kijelentés, hogy Isten velünk, ez úgy hangzik, hogy Isten értünk. Azaz, Isten olyan szándékkal lépett be Jézus Krisztusban, karácsonykor, a testélétel pillanatában a mi világunkba, hogy ne csak velünk legyen, úgymond, hanem hogy érettünk legyen. Hadd érzékeltessem ezt egy egyszerű példával, hogy mi a különbség a kettő között. Ha ott van veled a társad, az egy dolog. De ha bajba kerülsz, és a társad rögtön lép a te érdekedben, talán orvost hív, vagy mentőt hív, vagy ha elbotlasz és elesel, akkor rögtön lehajol és fölemel, akkor érzed, hogy mi a különbség a között, hogy veled van, vagy hogy éretted is van. Ugye egy kisgyermeknek sem elég, hogy a szülő vele van. Ha egész nap együtt üldögél, ölbetett kézzel az anyu vagy az apu a gyermek mellett, de soha nem tesz érte valamit. Nem főz neki, nem mos neki, nem takarít neki, nem gondoskodik róla. Ha nem tesz semmit érte, akkor az nem elég, hogy vele van. Most hadd kérdezzelek, drága testvérem, hogy te mit érzel egyáltalán most karácsony múltán, mikor annyit hallottunk erről a nagy örömhírről, hogy Isten velünk, érzed-e ennek folytatásában azt a töbletet, hogy Isten értünk is van? Hogy Krisztusban nem csak veled akar lenni Isten, hanem érted is akar lenni. Hogy éretted cselekszik. Éretted lehajol, ha szükséges. Éretted elindul, ha magadra maradsz, megfogja a kezedet. Ha érzed, hogy idereg benned a lélek, akkor az ő mennyei szeretetének a melegségével körülöleljen téged. Közösséget von köréd, hogy biztosítson téged arról. Nem vagy egyedül. Úgy, ahogy Illés annak idején, végső elkeseredésében, megfáradva a sok pogányság elleni küzdelmében, nagy ószövetségi prófétaként egy adott pillanatban, mondhatni depressziója mélypontján, lefeküdt, és azt mondta, elég, Uram, vedd el az én lelkemet. Akkor Isten felköltötte több ízben, megetette, megitatta, nem csak vele volt, hanem érette is tett valamit, és azt mondta, ne félj, ne busulj, nem vagy egyedül. Van még nekem népem ebben a városban. Van itt még 7000 ember, aki nem hajtott érdet a Baál, a pogány bálvány Isten előtt. Nem vagy egyedül. Velünk az Isten, mondja Pál. Velünk az Isten, hirdeti Jézus Krisztus neve, az Immánuel. De ez azt jelenti, hogy azért van velünk, hogy érettünk lehessen. És akkor akár jöhet ilyen kérdés is, amit nagyon sokan feltesznek, és biztos, hogy te is nem egyszer föltetted már az élet szorításában, amit Gedeon megfogalmazott a Bírák könyve 6. részében olvasható, amikor a midianiták szorongatták Izrael népét, olyannyira, hogy elhajtották a jószágaikat saját földjükről, hogy megvárták, míg Izrael népe learatja gabonáját, és akkor rontott rájuk az ellenség, és a készen learatott gabona elvitte a szájukból midiániták serege, mint valami sáska, hadsereg rájuk járt, és ekkor egyszer csak meglátogatja Isten Gedeont. Egy szántóvető, földműves fiatal embert. Isten küldötte az angyal rá, köszön, és azt mondja, az Úr van veled. Erős férfiú. Gedeon fölkapja a fejét. Miféle látogatás ez? Miféle köszöntés ez? És rögtön vissza is kérdez. És ez a természetes, sokszor kételkedésből fakadó, vagy a bizonytalanságból fakadó kérdése a mindenkori embernek. Aki nem érzi, hogy Isten jelen lenne. Sőt, éppen az élet sötét, árnyas oldalán járva tapasztalja, hogy az ellenség van sokkal közelebb hozzá, mint maga Isten. Hogy a nincstelenség, a hiány, mindjárt az éjség zúdul rejjá Izrael földjére, mert a midianiták, ez a pogány törzs, megfosztotta már minden ennivalótól Izrael népét. És akkor Gedeon jogosan kérdez rejjá az Isten küldöttjére, aki így köszön, hogy az Úr van te veled. Ha velünk van az Úr, akkor miért ért mindez minket? Nem kérdezted ezt ebben az esztendőben, drága testvérem? Legalább egyszer. Mikor itt fájt, ott fájt, mikor nem jutott a nyugdíj, gyógyszerre, gázszámlára, mikor nagyon rátszakadt a magány az özvegységedben, az árvaságodban, amikor úgy érezted, hogy nem érdemes tovább vinni ezt a rettenetes élet terhet, ami rád szakadt. Nem kérdezted talán a szíved mélyén, vagy hangosan, ki is mondva, ha az Úr velünk, akkor miért ért mindez minket? Ha az Isten velem, ahogy ő mondja, ahogy ő ígéri, akkor miért ért mindez engem? Ugye bennünk feszül sokszor ez a kérdés. És lám, Pál apostol azt mondja, ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk? Ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk? Akkor mi lehet ellenünk? És Gedeon átélte azt a csodát ott a midianiták szorításában, hogy amikor Isten küldötte, megjelenve, őt megszólítja és kiválasztja egy különleges feladatra, akkor hangzik az isteni megbízás, menj, és ezzel a te erőddel szabadítsd meg Izrael népét a midianiták kezébe. Itt derül ki, hogy Isten nem csak úgy egy diplomáciai köszöntés szintjén akarja érzékeltetni Gedeonnal, a kétségbe esett emberrel, aki éppen elrejtőzve a pajtájában csépeli a kis gabonáját, hogy mentse meg a midianiták elől. Nem csak ezt akar éreztetni Isten vele, hogy vele van ilyen köszöntés szintjén, hanem azt is akarja éreztetni, hogy érette, jött. És nem csak érette Gedeonért, akit személyesen megszólít és nevén nevez, hanem az egész népéért. Mert mikor egy embert megszólít, és egy emberrel érzékeltet, hogy vele van, és egy emberrel cselekedni kezd, hogy érezze, hogy érette is van az Isten, most akkor Isten ennél mindig tovább néz. Mikor egy embert megszólít, és egy embert fölemel, és egy emberre megérezteti, hogy nem csak vele van, hanem érette is, cselekvő módon ott van, akkor ebből olyan áldás sugárzik ki a környezetre is, amit átélt Gedeon később. Amikor engedelmeskedett Istennek, amikor végrehajtotta azt, amit Isten rábízott. Mert akkor megszabadult Izrael népe is Gedeon által. Isten hatalma által ugyan, de Gedeont emberi eszközként fölhasználta ebben. Most hát, mit jelent most karácsony végén, hogy velünk az Isten? Azt jelenti, hogy Jézusban érettünk cselekvő módon, ma is lépni akar, és a mi javunkra akar cselekedni. Hogyan? Ez itt a nagy kérdés. Hogyan? Így folytatja Pál apostol, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért ideadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Hogyan van velünk? Hogyan bizonyítja, hogy érettünk van? Úgyhogy meg akar ajándékozni minket. Ugye az ajándékozás ünnepe is a karácsony, ilyenkor megmozdul az egész világ, ugye ahol szokás, a karácsonyi ajándékozás, és többnyire mindenütt szokás ez. És sokszor a nagyobb áldozattól sem riad vissza az ember, csak hogy valahogy érzékeltesse a mellette levővel, a barátaival, hogy szereti őket. És ilyenkor ugye az ajándékok sokasága kerül a karácsonyfák alá, nagy izgalommal bontja ki mindenki a kicsi vagy nagy ajándékait, és nyilván azoknak az üzenete az, az ajándékozó részéről, hogy fontos vagy, hogy szeret valaki téged, hogy nem felejtett el, hogy törődik veled. Még akkor is, ha netán személyesen nincs jelen, akkor is talán elküldi az ajándékot, hogy az ajándék révén, mint egy érzékeltesse, hogy ő maga az ajándékozó is jelen van. Most mit tett Isten karácsonykor? Nem kímélte az ő tulajdon fiát, hanem mindnyájunkért ide adta a legnagyobb Isten ajándékot. ideadta az ő fiát nekünk. Az első igéből olvastuk, hogy amikor megszületett Jézus, Heródes már is gyilkos szándékkal fordult feléje. Féltette a hatalmát, a trónját attól, akiről úgy beszéltek a proféciák, meg a keleti bölcsek is, ugye ezt mondták Heródes király udvarában, hogy megszületett a zsidók királya. Miféle zsidó király születhetett, ugye kérdezte magában Heródes, mikor én vagyok a zsidók királya. Azt is tudjuk a történelmből, hogy egy nagyon véreskező diktátor volt, aki eltette láb alól a legközelebbi család tagjait is, feleségét is, gyermekét is megölette, csak hogy ne veszélyeztessék az ő trónját, az ő hatalmát. És ekkor már rávetül a csecsemő Jézusra a gonosznak az ármánykodása, a gyilkos szándéknak az árnyéka, és ezért hangzik Isten angyalának, küldöttének a szava József felé álmában: kelj fel, vedd a gyermekes annak anyát, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom neked. Mert Heródes halálra keresi a gyermeket. Rábízta tehát Isten az ő legnagyobb ajándékát két emberre. Aztán rábízta az egész világra. És kiderül, hogy Istennek ez az ajándéka ebben a világban alig, hogy megérkezik, már is nagyon különböző reakciót vált ki. Mária is először megdöbben, miként lehetséges ez, én nem ismerek férfiút, ugye, hogy Szentlélektől fogantatik. József is bizonyára sokáig nem tudja hova tenni, hogy ő még nem is érintette Máriát, a jegyesét, és már is várandós. Abban az időben ez halálos büntetés vont maga után, megkövezték az ilyet, ugye a paráznaság okán. Nem tudták ők maguk sem könnyen, hirtelen földolgozni, hogy Istennek miféle úton, módon érkező ajándéka ez a megígért messiás. De azok, akik aztán egyáltalán messze voltak Istentől, és semmi közük nem volt Istenhez, mint a véreskező Heródesnek, aki végül is nem volt egészen zsidó, hanem ilyen félvér, vegyes származék volt, de a zsidó trónon ült, nyilván a rómaiak megbízásából, ez mit sem tudott kezdeni ezzel az Isten ajándékkal. Félre akarta tenni az útból. Gyilkos szándékkal ugrott neki. És ezért kellett menekítenie Józsefnek, Máriának, Jézust Egyiptomba. És majd Egyiptomból visszaérkeznek Izrael földjére. Mikor felnő, és megjelenik Jézus Názáre zsinagógájában, ott, ahol ő felnőtt, ahol mindenki ismerte őt, és elmondja az ő első igehirdetését, felolvasva Izsaiás proféciájából egy részt, és a végén egy kommentárt visz hozzá, hogy itt rólam van szó. Ma teljesedett be ez a profécia, ez az írás a ti hallásotokra, akkor felhördültek a názáretiek, hogy kicsoda ez? Hogy meri ez magára alkalmazni az isteni proféciát? Netán messiási igényen lép fel az, akivel együtt játszottunk a porban az utcán? Az, akit mi ismerünk? Egy egyszerű ács mesternek a fia? Itt nőtt fel a szemünk előtt? És már ott a legelső igehirdetése után a saját fajtáit, a falubelieit meg akarták kövezni. Jézus kiosont a kezük közül, mert akkor még nem jött el az ő halálának órája. De ezt nem egyszer átélte Jézus, hogy gyilkos szándék vette őt körül, és végül ez vitte őt a keresztre. És kiderül, hogy mit kezd az ember Isten legnagyobb ajándékával. Nem tudja hova tenni. Miért? Mert ez nem olyan ajándék, mint ami ilyeneket kaptunk mi karácsonykor, hogy hát jó, megnézzük, kibontjuk, ha hasznos, akkor örülünk jobban neki, betesszük a konyhába, vagy máshol alkalmazzuk, ugye, ha olyan az eszköz, vagy tárgyi dolog, ha pedig valami finomság, megesszük, élvezzük, megköszönjük, ha pedig azt mondjuk, hogy erre nincs is szükségem, Ezzel nem is tudok mit kezdeni, akkor ott felejtjük, porosodik sokáig, mert nem sokat jelent számunkra. Most ez a nagy kérdés, hogy egyáltalán Istennek ezzel a legnagyobb ajándékával mit tudsz kezdeni? Hogy viszonyulsz hozzá? Azt mondod, ez is olyan, mint sok más, olyan kis közönyös, számomra nem fontos, nem értékes, nincs mit kezdjek vele. Mi az, ami vele együtt érkezik? Bűnök bocsánata, meg kegyelem, meg örök élet. Ugye, olyan megfoghatatlan, tőlem távoli dolgok, nem konkrétumok, nem lehet megenni, nem lehet meginni, nem lehet játszani vele, nem lehet a konyhai eszközök közé betenni, nem gyarapít vagyont számomra, anyagilag nem segít előre, nem növeli a nyugdíjamat, a fizetésemet, nem jelent nagyobb lakás nekem, magányomban, árvaságomban sem érek vele semmit. És van, aki egyszerűen félredobja, unottan, közönösen, mint az a kisgyermek, a talán drága kis ajándékot, játékot, amivel egy-két percig játszik, aztán a sarokba dobja, és ott felejti. Lehet így is bánni Isten legnagyobb ajándékával. De lehet úgy is, hogy fölkapjuk a fejünket, rácsodálkozunk Isten legnagyobb ajándékára, és elkezdünk töprengeni azon, miről beszél itt az apostol? Hogy Isten az ő tulajdon fiának nem kedvezett. Vagy másfordítás szerint, Isten az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem ideadta nekünk. Miért? Hogy kíméljen minket. Hogy kedvezzen nekünk. És itt van a hatalmas fordulat ebben az örömhírben. Miért kellene Istennek kedveznie nekünk? Miért kell kímélnie minket? Mitől akar megkímélni minket? Miért adja nekünk Jézust? Mert meg akar kímélni minket. Mitől? A bűn rontásától. Az Isten nélküli élet mélységeitől. Azoktól a rettenetes csalódásoktól, amelyekbe belemászunk, Isten nélkül. Meg akar kímélni minket. A kározattól. Jaj, csak erről ne beszéljenek a 21. században. Mi az, hogy pokol meg kározat? Egyik 20. századi neves filozófus, Jean-Paul Sartre, ugye a nagy francia gondolkodó, azt mondta, hogy számomra a pokol a másik ember. Igen, ha úgy nézel rá. Ha a szeretet szemüvege hiányzik rólad. És ha úgy nézel rá, hogy az vetélytársad, hogy az a tyúk szemedre lép, hogy az keresztbe tesz neked, vagy eleszi előled a kenyeredet, akkor nyilván úgy fogsz ránézni a melletted levő emberre, ahogy ő gondolta, ez a francia filozófus, hogy az számomra pokol. És hány ember így is érzi, és ki is mondja? Fogja a fejét, sok házas ember, jaj, hova jutottam, számomra ez az egész házasság egy pokol. Számomra az a döntés, az a nap az életem legnagyobb baklövése volt, és ezért jutottam ilyen pokoli helyzetbe. De lehetne sok más példát hozni, hogy az a szemtelen gyermek, aki visszavág, aki engedetlenkedik, aki netán pénzemet is elviszi, netán soha fel nem hív és meg nem látogat öregkoromra, az a gyermek nem jelentett soha nekem örömet, csak pokoli érzéseket. Hány ilyen esetről lehet tudni? Bárcsak ne ismerné közülünk senki az én érzést. Nos hát, ha Isten velünk, akkor mit jelent Istennek ez a drága ajándék, hogy mi megajándékozottak vagyunk? Ráadásul úgy, hogy ez az ajándék hasznomra van, és nem a káromra van. Ráadásul ez egy királyi ajándék, isteni ajándék, nem akármilyen ajándék. Egyszer Julius Cézár, a híres római császár egyik hű emberét megjutalmazta egy nagy értékű tárggyal. Az pedig nagyon szerényen, méltatlankodva így szólt, hogy hát felség, ez mégiscsak ilyen, igen nagy ajándék nekem. És a császár így felelt, hogy nem nagy egy császártól. Nem nagy egy császártól. Nem nagy ajándék Jézus Krisztus Istentől. És mégis a legnagyobb ajándék. Azaz, nehogy azt mond, nem tudok mit kezdeni vele. Mit akar Isten? Mert ezt az ajándékot, hát ezt be kell iktatni az életembe. Ennek helyet kell biztosítani. Mondhatta volna Mária is. Hát Uram, ez felforgatja az életünket. Hát konfúz helyzetet teremt. Hát mi lesz itt a Józseffel való kapcsolatommal? Meg mit mondanak a szomszédok, hogy én nem is vagyok még házas, és már is várandós vagyok? Mi lesz ennek a folytatása? És amikor néhány hetes csecsemőként elviszi a jeruzsálemi templomba bemutatni az Úrnak a törvény előírása szerint, akkor oda jön csoszogva egy öreg ember, az Aksimeon, és a karjaiba veszi, és elkezd proféciát mondani fölötte, és azt hallja Mária, hogy ez lesz minden népek üdvére, de elestére is sokaknak, és a te szívedet is élestől fogja átjárni. Hát kell ez nekem? Alig, hogy örül a gyermeknek Mária, már is hallja, hogy eljön az idő, amikor a gyermek miatt, emiatt a Jézus miatt, akit te most elfogadtál Istentől legnagyobb ajándékul, emiatt éles tört és fájdalom fogja átjárni a te szívedet. És beteljesült. Mikor ott állt a kereszt alatt, a Golgotán, alig állva a lábán, János támogatja, ugye az egyedül hűséges tanítvány, látja az ő első szülöttjét a gonosztevők közt vonaglani, a legborzalmasabb kínhalállal. Ártatlanul szenvedve ráadásul, aki mindenkinek jót tett. Ezt műveli az ember az Isten ajándékával. Keresztre szegezi. Mert azt mondja, hogy nem tudja beiktatni az életét. Nos hát, mit teszel te az Isten ajándékával? Egyáltalán ez az ajándék jelente számodra valamit? Azt mondja itt Pál apostol, hogy mi módon ne adna Isten ezzel az ajándékkal mindent minék, Jézussal együtt mindent. Valami kozmikus méretű üzenet ez. És nagy kérdés, hogy egyáltalán a te kicsi világodban mit jelent az, hogy ott van Jézus, mint Isten ajándéka? És vele együtt mindent neked ad az Isten. Mi ez a minden? Persze fölcsillan a szemünk, ha netán valaki ilyen evangéliumot hirdetne, hogy ha Jézus a tiéd, akkor mindig egészséges leszel, soha nem fog semmi baj érni, akkor gazdag leszel, anyagi jólétben fogsz bővölködni, akkor eredményes és sikeres pályád lesz, akkor nagy karriert fogsz befutni, akkor mindenki előtt egy elismert ember leszel. Nos, ha ilyen evangéliumot hallana a mai ember, akkor azt mondaná, na akkor kell nekem Jézus. Akkor az Isten ajándékával fogok törődni, mindegy, hogy mibe kerül, ha ennyi áldást hoz és ennyi jót, akkor igen, kell nekem ez az ajándék. De Isten nem ezt ígéri. Sehol nem olvasod a Bibliában, hogyha Jézus a tiéd, akkor te gazdag ember leszel, akkor mindig egészséges leszel, akkor elismert, sikeres ember leszel. Akkor nem ér soha semmi baj. Mert Gedeon is ezt kérdezi, Uram, ha az Isten velünk, mert mi a választott népe vagyunk, akkor mi érted minket ez a sok baj? Pál apostol is átélte a saját bőrén, hogy több is adatott a testébe, nem nevezi meg milyen betegség, de azt mondja, hogy háromszor imádkozott azért, hogy vegye el Isten tőle ezt a betegséget, és nem vette el. Sőt, azt mondta neki, hogy elég neked az én kegyelmem, marad a betegség, marad a tövis, de adom hozzá a kegyelmet, és átéled a csodát, hogy az én erőm a te erőtlenségedben fog megmutatkozni. Hát ez a kegyelem. Persze van, aki azt mondja erre, hogy köszönöm szépen, én nem kérek ilyen kegyelmet Istentől, inkább hagyjon nekem békét, vegye el a tövist, vagy ne is adjon tövist a testembe, megyek én nélküle tovább, az ő kegyelme nem szükséges nekem. De igenis vannak tövisek. És akkor kiderül, hogy mégiscsak szükséges a kegyelem. Mégiscsak szükséges az Isten ereje. Mert nehogy azt hidd, hogy amikor azt mondja Pál, hogy vele együtt mindent neked ad Isten, hogy ebben a mindenben csak pozitív dolgok vannak. Mert érvényes ez a drága ígéret olyan értelemben is, hogy Jézussal együtt neked fogja adni a próbát is, a szenvedést is, a betegséget is, az özvegységet is, a magányt is, netán az anyagi gondokat is, netán a csalódásokat is, az emberi kapcsolatok rendjén. De vele együtt akarja ezeket is adni. Vele együtt. Mert jaj, ha ezek rád zsudulnak, betegség, szenvedés, hiányérzet, próba, özvegység, árvaság, elhagyottság, anyagi gondok, ha ezek rád zsudulnak Jézus nélkül, nem tudsz mit kezdeni velük. Nem lesz erő hozzá. Nem fogod bírni a saját erődből vinni az ilyen terheket. Most ezért ígéri, és itt a nagy örömé, hogy vele együtt mindent. Mindent. És ebben a mindenben benne van nem csak az élet rózsaszínű oldala, a napos oldala, hanem benne van az élet sötét oldala is. Amit igenis megtapasztalunk a bőrünkön, nem egyszer. És ezért nem szabad nekünk úgy értenünk ezt, hogy ez egy ilyen happy endes, rózsaszínű, valami elérhetetlen Isten ígéret, ami messze áll a mi földi realitásunktól. Nem, hanem vele együtt mindent. Próbát, szenvedés, betegséget, természeti csapás, munkanélküliséget, öregséget, özvegységet, gyászt, magány, igen, de akár eredményt is, akár sikert is, akár jólétet is, mindent vele együtt, de vele együtt. És akkor elhordozható lesz minden. Ugyanahogyan zárásul hallgassuk meg egy kicsi rövid történet kapcsán azt, amit leírt egy amerikai asszony, aki egy keresztény főiskolát végzett, és miután elvégezte a főiskolát, akkor egy misszionárius család sarjához egy fiatal emberhez ment feleségül. Aztán kiderült 25 éves házasságon keresztül, hogy nagyon sokszor megtörte a házassági esküt ez a férj, megcsalta a feleségét, és aztán megtudta azt is, hogy az istenfélő édesapja, aki minden nap családi áhítatot tartott otthon, az gyakran molesztálta a lány unokáit. Aztán egy éve később ez a hölgy azt is átélte, hogy a saját serdülő lányát megerőszakolták, és akkor megírt egy keserű panaszos levelet egyik keresztény barátjának, és ezzel a kérdéssel ostromolta, hogy hát már sose lesz vége a szenvedéseimnek. És tovább folytatja aztán a levelét, mert elmesélte a családi tragédiákon túl azt is, hogy hogyan fedezte fel Isten életet adó kegyelmét, amikor azt írja, hogy én rádöbbentem ott az élet szorításában, sok próbában, sok csalódásban, férjem, apám és ugye egyebek iránti csalódásom kellős közepén, hogy hát én eddig a keresztény életformát szerettem, nem pedig Istent. Magával hozott egy keresztény életformát abból a keresztény főiskolával, ahol végzett, de nem magát Isten szerette. És azt mondja, hogy később rájöttem, hogy nekem is szükségem van Isten személyes kegyelmére. És ezt Isten meg is adta nekem. És akkor rájött, hogy hiába volt a nagy terve, hogy majd idős korban az elért sikereivel, nagy eredményeivel megtömve odaáll tele kézzel Isten elé, azt mondja végül, mégiscsak üres kézzel kellett Isten elé állnom. Sok csalódásom, eredménytelenségem tudatában, de mégis a kegyelem birtokában. És ekkor élte át azt a nagy fordulatot, hogy Isten jósága és kegyelme a szomorúság, a fájdalom ellenére is mély megelégedettséget és békességet kölcsönzött a szívének. És ekkor jött egy nagy fordulat az ő civil pályáján is, egy kis missziós iskola tanáraként kezdett új életet, mert átélt azt a csodát, hogy a próbák, a csalódások mélységében is Jézussal együtt megkapta azt a megtartó kegyelmet, ami fölemelte és tovább tudta segíteni ebből a helyzetében. És hát ez a nagy kérdés, testvéreim, hogy végül is a mi életünkben milyen haszonnal jár ez a különös Isten ajándék, és hogy tudunk mi erre reagálni, hogy válaszul, mi is ezt az isteni ajándékot megbecsülve, magunkat is felajánljuk ajándékul neki. Annak idején egyszer Szókrátészt, a neves görög bölcset megajándékozták az ő tanítványai, és a legjobb tanítványa, szegény ember lévén, nem tudott semmi ajándékot hozni a nagy mesterének, és így szólt Szókrátészhez: nekem semmim sincs, amit ajándékba hozhatnék neked, de odaadom neked magamat. Odaadom neked magamat. Ugye abban az időben rabszolgaság volt, és amikor valaki felajánlotta az orrnak, úgymond önmagát, akkor ez azt jelentette, hogy egy egész életre elkötelezte magát rabszolgaként neki, hogy szolgálja őt. Most hát ez a nagy kérdés, testvérek, hogy megelégszünk annyival, hogy valamit kapjunk Istentől, vagy kapjuk meg a legnagyobb ajándékot valakit Jézus Krisztus személyében, és akkor hálából válaszul, nem csak valamit időnként odaadunk Istennek, egy-egy órát, egy vasárnapból, vagy egy kis adomány, vagy egy rövid kis 10 percet, vagy 5 percnyi imádságos időt a hétköznapjaimból, hanem akkor hálából válaszul az én mennyei mesteremnek, odaadom teljesen önmagamat, és így valamiképpen próbálom úgymond meghálálni azt, hogy Jézus van Isten, nem kímélve az ő egyszülöttjét, hogy kíméljen engem, ideadta az ő legnagyobb kincsét és ajándékát nekem, hogy éljek általa. Amen. Gyertek, testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 471-es ének első két versét. 471-es ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: rád tekint már hitem megváltóm Istenem. Istenünk, olyan érthetetlen a te ajándékozó szereteted, nem kimélted egyszülött fiadat, ideadtad nekünk, rábíztad ember kezekre. Volt, aki féltő szeretettel óvta, bepójálta, menekítette Egyiptomba, mint József és Mária, fölnevelte, de volt, aki ellene támadt, volt, akik meg akarták kövezni, és lettek, akik végül megfeszítették. Kidobva őt, az embervilágból. Istenünk, az ilyen viszonyulás, ítélet arra nézve, aki így bánik el a te legnagyobb ajándékoddal. Könyörű rajtunk, és óvi meg minket az ilyen bánásmódtól, hogy így bánjunk a testélet szeretettel, hogy így bánjunk a te irántunk való jóságoddal, hogy megvessük a kegyelmet. Őrizd meg minket az ilyen bűntől. És kérünk, segíts megbecsülni, nagyon megbecsülni azt az isteni ajándékot, akit te olyan nagyra becsültél, hogy benne gyönyörködött a te atyai szíved. Köszönjük, hogy mégis lemondtál róla, és ideadtad nekünk, hogy éljünk általa. Köszönjük, hogy ebben akarsz segítségül lenni nekünk, az ünnep múltán a hétköznapokban, hogy látszódjék rajtunk, hogy ki a mi életünk ura, kire figyelünk, kire bízzuk magunkat, kinek a vezetéséhez igazodunk. Köszönjük neked, hogy ő elég nekünk, mert ő a legnagyobb isteni ajándék számunkra. Köszönjük, ha rád bízhatjuk a betegeket, a szenvedőket, a gyászoló testvéreinket. Közelebbről imádkozunk azért a családért, ahol tegnap volt temetés. Te vigasztald a gyászoló testvéreket. Te törzsd be azt az őrt, ami a szívükben támadt. A te jelenléteddel, hogy érezzék meg, hogy nem csak velük van az Isten, hanem érettük is van cselekvő módon. Köszönjük háladással, hogy meghallgatott könyörgésünket Jézusért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe ma is külön adományokat fogadunk el az Zilahi árvák anyagi támogatása céljából. Tegnap utolsó útjára kísértük gyülekezetünk közösségéből Szántó Mária asszony testvérünket, aki 55 éves korában hunyt el, a Kozsoknai utca 6 szám alatt lakott. Isten lelkének a vigasztalását kérjük kedves özvegy férje számára, leánya, fia és további hozzátartozói részére. Testvérek, a jövőre vonatkozó újságrendeléseket még meg lehet tenni, akik szeretnék megrendelni az Üzenet című újságot, vagy a Református Család című folyóiratot, vagy az Éjféli Kiáltást Hírek Izraelből, vagy a Family című folyóiratot. Hátul az asztalnál kérem, iratkozzanak fel, mielőbb, hogy tudjuk összesíteni a rendeléseket. Testvérek, ha Isten megtartja életünket, akkor december 31-én esti 6 óré kezdettel lesz az óévi istentiszteletünk. Szeretettel várunk mindenkit erre az évzáró alkalomra. Majd január 1-én, új év délelőttjén 11 órakor lesz ünnepi istentisztet. Ne felejtsük el, nem 10-kor, hanem 11-kor, hogy még tudjunk pihenni egy kicsit a szilveszterezés után, és 11-kor frissen kezdjük az új évet együtt Isten jelenlétében. Most pedig örömmel közlöm, hogy az esztendő utolsó keresztelésére kerül sor, amikor Máté Attila István és Tünde Irénke gyermekét fogjuk megkeresztelni, akik a Pacsirta utca 6 szám alatt laknak. A kislányt úgy hívják, hogy Alexa Krista. Az ő életére fogunk most áldást kérni együtt a keresztelés rendjén. Készünk tehát a kereszteléshez, elénekelve a 255-ös ének első két versét. A 255-ös ének így kezdődik: Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Kedves szülők, keresztszülők, kedves ülekezet, hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget, amint ez írva található a Máté evangéliumának 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szólott nekik mondván: Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Eddig tart a szereztetésig a helyet foglalni. Kedves szülő, keresztszülő, kedves testvéreim, karácsony ünnepkörében örülhetünk együtt annak, hogy egy újabb tagot fogadunk be a keresztség által Isten Anyaszent Egyházába. Gondolom, hogy nagy örömmel vártátok ezt a gyermeket, akik megfelelő módon készülnek egy új élet érkezésére, mindig nagy örömmel fogadják azt. Ugye karácsony rendjén nagyon sokat beszélünk az isteni gyermekről, Jézus Krisztusról. Az imént is elhangzott az igehirdetésben, hogy ő Isten legnagyobb ajándéka számunkra. És nagy kérdés támad rögtön az ő érkezése nyomán, hogy mit teszünk ezzel a gyermekkel. Elhangzott az is ugye, hogy Mária és József rögtön be kellett pólyálják, kellett vigyázzanak rá, sőt, Isten tanácsára kellett menekítsék Izrael földjéről Egyiptomba, mert Heródes halálra kereste ezt a gyermeket. És bizony minden szülő átéli a gondoskodásnak ezt a különös, nem egyszer terhes feladatát, hogy mit jelent egy ilyen parányi, törékeny gyermekkel bánni. Sokszor ugye annak ide mi is emlékszünk, azt se tudtuk, hogy fogjuk meg. Az első füröztésnél féltünk, hogy kiejtjük a kezünkből. Kicsi zsenge, palántát, ugye, mint a kertész, aki nagyon óvatosan emeli a kis palántot, és helyezi a földbe, hogy abból erős növény és gyümölcs termő valami legyen később. És hát így bánunk mi is a kicsi zsenge emberpalántokkal, de így bánik velünk Isten is. Mennyi türelem, mennyi szeretet, mennyi törődés, mennyi áldozat, mennyi energiabefektetés szükséges ahhoz, hogy a gyermek végül felnőtté váljon. Az állatvilág messze leköröz minket, embereket, ugye, mert ahogy megszületik egy kis állat, ugye, az már rövid időn belül talpra áll, és elindul, az embernek mennyi idő kell, mi megtanul járni, ugye. És bizony, amíg önállóan fészket tud rakni, eltelik jó 20 év, ugye, és a szülőnek még akkor is ott kell lenni valahol a háttérben segíteni az elinduló csemetéjének, ugye, az önálló életútján. Most hát Isten különös gondoskodást akar biztosítani minden gyermek számára, hogy az egész életünket végig kísérje, nem csak a testi létünkről való gondoskodás, ahogy kenyér legyen, meg ruha legyen, meg meleg szoba legyen, hanem sokkal többet akar biztosítani számunkra Isten. És íme Jézus erről beszél a keresztség igéjében. Azt mondja, hogy menjetek, mondja ezt a tanítványoknak, tegyetek tanítványokká minden népeket. Vagyis vonjátok be az újabb és újabb generáció tagjait a Jézus szeretetének a körébe. Vonjátok be az Isten uralma alá őket. És hát ez a nagy feladat vár rátok, kedves szülők, keresztülők. Nem elég csak ennivalót, meg ruhát biztosítani, meg egy kis fészket biztosítani ennek a kislánynak, hanem lelkieket is kell neki biztosítani. Kis érzékeny lelke rögtön jelzi, hogyha valami nincs rendben körülötte. Nem csak azt jelzi, hogy éhes, vagy hogy szomjas, vagy hogy fázik, hanem minden ember lelke jelzi azt, hogyha nem kapja megfelelő szeretet adagot, ha nem kapja megfelelő törődést, ha nem türelmesek hozzánk a körülöttünk levők. És bizony, mert ilyen érzékeny lelket adott nekünk Isten, ennek a kicsi leánynak is. Most ezért kell a lelkünkkel is törődni. És lám ebben segítségül akar lenni Isten nekünk, Jézus által. Azt ígéri a tanítványainak, hogy ha mentek és hirdetitek az evangéliumot, és megmondjátok az embereknek, hogy nem csak test az életük, hanem lélek is, és törődnek azzal, hogy a lelkük is rendben legyen Istennel, akkor átélitek azt a csodát ti is, és mindazok, akikhez küldelek titeket, ti is szülők, keresztülők, és ez a kisgyermek is, átéleti azt a csodát, hogy Jézus, az ő ígérete szerint, velünk van a világ végezetéig, minden napon, azt mondja, minden nap. Ezzel a kislánnyal is. Sajnos mi szülők, keresztülők nem tudunk ilyen ígéretet tenni, hogy vele leszünk egész, ameddig él, mert egyszer lekopunk. Aztán egyedül kell tovább mennie, vagy esetleg majd egy társal. De még a társ sem ígérheti azt, hogy én veled leszek minden nap a világ végezetéig. Előbb-utóbb a társak is elmaradnak egymástól, mert ilyen az élet törvénye. És ezért van szükségünk erre az Isten ígéretre, amit Jézus által tesz nekünk, hogy én minden nap veletek vagyok. Akkor is, mikor a szülők már nem lesznek, mikor a társ már nem lesz, mikor megöregszik az ember és egyedül van, talán messze sodródnak a gyerekek, az unokák, akkor is Jézusban Isten velünk van. Úgy, ahogy hallottuk imént, még ezen túl többet is akar ígérni. Nem csak velünk, hanem érettünk is. Hadd mondjam el nektek is, mert most érkeztetek csak két mondatban. Nem elég, hogy ezzel a kislánnyal vele vagytok, ha nem vagytok ott érette is. Azt, hogy vele vagyunk, ölbetett kézzel egész nap, és soha nem adunk enni neki, és nem öltöztetjük fel, nem teszük tisztába, az nem elég neki, hogy vele vagyunk, hanem érette legyünk. Így van a házastársak között is. Nem elég, hogy vele vagyok, gyönyörködöm benne, hanem legyek érette ott. Tegyek érte valamit, hogy jól érezze magát, hogy örüljön annak, hogy én vele vagyok. Nos hát, ilyen értelemben kaptok egy gyönyörű feladatot Istentől, egy kisgyermek életének nem csak a külső táplálása és gondozása révén, hanem az ő lelki táplálása és nevelése terén is. Hogy nőjön úgy, ahogy Jézus olvassuk a Bibliában, hogy nőtt testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. És mi azt kívánjuk, gondolom ti is ezt kívánjátok, hogy Isten és emberek előtti kedvességben növekedjen ez a kisgyermek, a ti örömötökre és mindazok örömére, akiknek adta őt ajándékul. Hát ebben legyen segítségű nektek Isten. Amen. Gyertek testvérek, most tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést intézek felétek, kedves szülők és keresztszülők, feleljetek meg erre hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszent egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e ezt?
Akarjuk.
Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e ezt?
Ígérjük.
Gyertek, imádkozzunk egy kisgyermek életéért. Istenünk, édesatyánk, köszönjük hálaadással, hogy te ajándékképpen adtad ezt a kisgyermeket ennek az ifjú családnak. Köszönjük, hogy benne az élet csodáját szemlélhetjük mindnyájan. Istenünk, olyan különös titok maga az élet. Köszönjük, hogy te ismered annak minden rejtelmét. Köszönjük, hogy te akarsz e kisgyermekkel végig vele lenni ebben a földi életben. De érette is itt akarsz lenni Jézus Krisztus hűsége és szeretete által. Köszönjük, hogy erre tanítgatod a szülőket, keresztszülőket is, hogy ne csak vele legyenek, hanem érette is, az ő javára működjenek, cselekedjenek. Szeretve őt úgy, hogy növekedjen ő testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Istenünk, őrizd meg őt az árvaság fájdalmától és nyomorúságától. Hadd legyen kibontakozó életével, gyönyörűségére mindazoknak, akiknek ajándékul adtad őt. Amen. Alexa Krista, keresztelletén téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Te pedig, kisgyermek, gyarapodjál testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és záró énekül énekeljük az előbb énekelt 255-ös ének harmadik és negyedik versét. 255-ös ének harmadik verse így kezdődik: Isteni lélek, te örök fényesség. Thank you. Mindezek után az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, Istennek népe, világosítsa meg az Úr az arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az arcát feléd, és adjon neked békességet. Amen.